Hát szép jó estét mindenkinek! Ugye ez itt a hajrának az ideje karácsony előtt, amikor az emberben úgy sok minden megmozdul. Bár hát egy küzdelem ez, mert az ember nem hallatszik hátul. Hát akkor, bár nem szeretjük, de... Tehát ez itt a hajrának az ideje, amikor az emberben úgy sok minden már megmozdul. De hát küzdelem, mert sok mindenről szó van, sok mindenről szó van a világban, sok mindenről szó van a templomokban, és sok mindenről szó van a lelkünkben is. És nem mindig egyszerű mindig a jobbik oldalra állni. Ahogy azt mindnyájan természetesnek tartjuk, az ünnepet mindig az határozza meg, akit az ember ünnepel. A karácsony nyilvánvalóan Jézus határozza meg. Minden olyan csatornán, ami egy emberhez elér, ezekben az utolsó hajrá napokban, minden ilyen csatornán, a médiában, minden írott és íratlan sajtóban, mindenki a karácsonyról fog beszélni. Egyedül talán Jézusról beszélnek kevesen. Mert ha venni a bátorságot, a világ és a benne élő emberek, hogy Jézusról beszéljenek, akkor osztaniuk kellene Jézusnak azt a véleményét, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. És hogyha egy embernek a szépséges karácsonyfában, meg az alatta lévő ajándékokban, meg az ünnepi asztalon van minden kincse, és ugye minden ember ünnepli valamilyen módon a karácsony, akkor a karácsonyfa elszáradása, a karácsonyi ajándékok titkának a megfejtése és az ünnepi ételek elfogyasztása után a szívekből eltűnik az öröm is. De hogyha neked a kincsed, a téged megmentő, a Szentlélekkel bearanyozó, a másik emberrel testvérré tévő Jézusban van, ha ott van a te kincsed, akkor lehet, hogy a fa elszárad. Lehet, hogy az ajándékok titkai kiderülnek, lehet, hogy az ünnepi ételek is elfogynak, de Jézus a te kincsed ott marad. És erősít téged még belülről, és megvág téged még akkor is, amikor mindenki más már tovább megy, mert az életnek a dolgai továbbra kényszerítik őket. Úgy gondolom, egy ilyen adventi alkalmon nem tudunk másra tekinteni, mint Jézusra. Jézus egyszer odaállt a tanítványai elé, és megkérdezte tőlük, hogy mondjátok, kinek tartanak engem az emberek? És akkor ott mindenfélét mondanak a tanítványok. Valaki Illésnek, valaki egy prófétának, valaki azt mondja, hogy Keresztelő János tért vissza. És aztán Jézus tovább kérdez, és a tanítványokra nézve azt mondja, hogy és ti, kinek tartotok engem? Milyen érdekes lenne, ha Jézus megjelenne itt most, láthatóan, úgy láthatóan, ahogy ők akkor látták, úgy hallhatóan, úgy tapinthatóan, ahogy ők akkor látták, hallották és tapintották. Ideálisan is azt mondaná neked most, hogy és te, kinek tartasz engem? Mit tartunk mi Jézusról? Amikor az ember Jézus születésére készül, akkor újra és újra, évről és évre, vizsgálva azt, hogy haladtam-e, fejlődtem-e, növekedtem-e, megerősödtem-e, mindig meg kell kérdezni magamtól, és mindig tudnom kell válaszolni, mit tartok én Jézusról, aki születendő. Nem új választ keresünk ezen az estén sem, meg nem új választ keresünk évről évre se. Ez az ember kisiskolás korától, vagy az anyatejjel már otthonról, vagy esetleg felnőttként oda találva, az ember sok mindent megtanult erről a Jézusról. Csak egy év hosszú idő, és az ember nincs mindig elég közel, akkor nagyon sok minden beporosodik abból, amit mi Jézusról tartunk, amit gondolunk. És úgy érzem, hogy minden évben ilyenkor, adventkor le kell fújni a port minden ilyen érzésünkről, minden ilyen tudásunkról, amit Jézusról megtanultunk kicsi gyermekkorunktól kezdve. Amikor karácsony van, az olyan szép. Egy kicsit minden megmozdul. Egy kicsit minden az egész világból. Ugye, ha felidézzük azokat a betlehemi eseményeket, akkor azt mondjuk, hogy a Föld egy barlangot adott, az ég egy csillagot adott, a növényvilág szalmát adott, az állatvilág meleget adott, a Földnek a szegényei, a pásztorok csodálkozó szeretetet hoztak, a Földnek a gazdagjai, a királyok meg kincseket hoztak, az angyalok örvendeztek, minden egy kicsit megmozdult, egy kicsit szép. De az a Jézus, akit most is ünneplünk, akit ünnepelt az egyház az elmúlt 2000 évben, és remélem, hogy mindig ünnepelni fogunk, amikor még lesz világ, mert amíg lesz világ, addig lesz egyház. Az a Krisztus az, a világot átívelő hírnevét, az nem ott Betlehemben szerezte. Hiába mozdult meg a Föld, az ég, a csillagok, a szegények, a gazdagok, az angyalok, hiába. Krisztus a hírnevét nem ott szerezte. Aki nem látja bele a betlehemi jászolnak fájdalmasan szegénységébe Krisztusnak a keresztjét, az eltéveszti a célt. Még akkor is, ha karácsony van. Mit tartunk mi Krisztusról? Egyszer megjelent így ez a szegény, szelíd, mezitlábas vándortanító. Így látta őt akkor a világ, amikor megnőtt. Szegényen, szelíden, egyszerűen. Amikor a törvény már úgy szólt, hogy szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet, akkor eljön ez a Jézus, kiáll az emberek elé és azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Mert az Isten országa elközelgett, és az Isten országában nincs gyűlölet. Nincs jogalap, nincs ok a gyűlöletre. Bármit is ártott neked eddig a világ. Ez a Jézus az, aki ketté osztja minden szegénysége, minden egyszerűsége ellenére, ketté osztja a világnak a történelmét. Ha bármilyen könyvet, lexikont leveszünk a történelem polcainkról, és megpróbáljuk az időben elhelyezni a történelemnek az eseményeit, vagy megpróbálod elhelyezni a te életedet a történelemben, akkor mindig ezt fogod találni a lexikonokban, hogy Krisztus előtt ennyivel, és Krisztus után annyival. Ez a szegény, szelíd egyszerűségben megjelenő Krisztus az, aki ketté választja a világnak a történelmét. Ez a Krisztus az, aki nem igázott le népeket, aki nem vívott győztes hadjáratokat, aki nem akarta, hogy uralkodónak válasszák, aki nem akarta, hogy szolgáljanak neki. Ez az egyszerűségben lévő Jézus osztja ketté a történelmet. Mennyien éltek ezen a világon, akik sokkal nagyobb tömegeket tudtak megérinteni és megszólítani földi létük idejében, mint Jézus. Összeválogatott 12 egyszerű tanítványt, ezek ott jártak, keltek vele 3 évig, látták a csodákat, hallották a csodás tanításokat, meg aztán ugye a 3. év vége felé még 400-500 tanítvány, akiben megmozdult a lélek, aki elcsábult Krisztusnak az egyszerűségétől és a nagyszerűségétől, ezek ott jártak, keltek vele. 400-500 ember. És többen voltak, akik keresztre küldték. És mégis ez az egyszerűségben megjelenő, csak néhány embert megérintő Jézus osztja ketté a történelmet. Hányan voltak ezen a világon, akik nagyobb tömegeket érintettek meg? Egy esztelen embernek az ügye, a jó szónoklata miatt 30 millió ember halt meg a II. Világháborúban. És mégis ott áll Jézus a történelem közepén. És nem Tutmoszisz fáró, nem II. Ramszesz fáró, nem Julius Cézár, nem Napóleon, nem Hitler, nem Lenin, nem más. Ez az egyszerűségben, szelídségben, egyedül megjelenő Krisztus hoztja ketté a világnak a történelmét. És 2000 évig jövendölték, meg már 2000 éve követik. Hol többen, hol kevesebben, de mindig követik. Gondolod, hogy ez pusztán véletlen, hogy Jézus osztja ketté a világnak a történelmét? Én nem gondolom, hogy véletlen. Ez a Jézus, aki odaáll a történelem közepére, ez nem csak a történelem közepe, hanem mivel te és én ebben a történelemben élünk, így a mi életünk közepén is ott áll. És a kérdés az, hogy mit tartunk mi erről a Jézusról, akkor azt tartjuk, hogy ő az, aki a világnak a tengelye, körülötte mutatkozik meg minden a történelemben, és ez a Jézus az, aki ketté választja nem csak a jövőt és a múltat, hanem ketté választja az én életemet is, ketté választja bennem a rossz és a jó dolgokat. Ő az egyetlen mértéke, nem csak a történelemnek, az én életemnek is, mivel én a történelemben élek, és az én életem tengelye, az én életem közepe is Jézus. Hozzáviszonyítva az életemet, tudom meg azt, hogy ki vagyok én, hogy honnan jöttem, hogy hová tartok, és hol járok most ezen az úton. Amikor az ember megszületik erre a világra, két út van előtte. Az egyik az, hogy épít Krisztusra, mint alapra, mint sziklára, és lesz egy stabil élete, lesznek benne fájdalmak, lesznek benne nehézségek, ott lesz benne a kereszt is, de lesz egy stabil élete, amit nem kezd ki az élet, és amit nem rogyaszt össze a halál. A másik út az, amikor az ember egy életen keresztül megpróbálja ügyesen elkerülgetni, hogy szembe kelljen találkozni a Jézussal, és valamilyen választ kelljen adni arra, hogy ki ő neki. Amikor Jézus a gonosz szőlőművesekről beszél, azt mondja, hogy küldöm a szolgáimat, küldöm az egyiket, a másikat, a harmadikat, a századikat, az egyiket kidobják, a másikat megverik, a harmadikat megölik, a végén elküldi az egyszülött fiát, mert arra számít, hogy őt meg fogják becsülni, de hát nem becsülték meg. A végén azt mondja Jézus, hogy a kő, amit az építők megvetettek, szegletkővé, alapkővé lett. Vagy épít rá az ember, ez az egyik út, vagy egy életen keresztül elkerülgeti, ez a másik út, de a végén rázuhan erre az alapkőre. Minden ember, és az ember, aki egy életen keresztül kerülgette, azt fogja látni, hogy porrá zúzódik erősnek hitt élete. Jézus az, aki ott áll a történelem közepén, és ott áll az én életem közepén, és ő a tengely. Minden körülötte fordul meg ebben a világban. Teljesen mindegy, hogy mit mutat a világ. Hogy milyen szemfényvesztő dolgok történnek, teljesen mindegy. Jézus senki nem tudta kikezdeni, senki nem tudta kitenni onnan a történelem és az életünk közepéről. Abban a szép korban, amikor én gimnazista voltam, akkor ugye nem volt illő azt mondani, hogy Krisztus előtt vagy Krisztus után, akkor azt mondták, hogy időszámításunk előtt, meg időszámításunk szerint. De a történelmet azért nem lehetett átírni, és Jézust akkor nem lehetett kivenni. Szabad volt nem kimondani a nevét, de kivenni a történelem közepéről, még az ateista diktatúrák sem tudták. Hozzá viszonyul a világ, a történelem, és az én életem, mint a történelemben élő embernek az élete. Ezt gondolom egyrészt Jézusról. És ha most ezt kérdezné tőlem, hogy ki neked Jézus, akkor ilyesmiket mondanék. De hát azért ez a szegénységben, szelídségben és egyszerűségben megjelenő Jézus azért a maga módján hatalmas is volt. Csak a hatalom az egész más Jézusnál, meg más a világban. A hatalom egy olyan dolog, amire a világnak minden értelmetlen és értelmetlen létezője valamilyen módon törekszik. Minden értelmetlen és minden értelmes létező. A növényvilág, az állatvilága, benne az ember is. A növényvilág is így hatalomra tör. Ha bemész egy nagy erdőbe, égig érő fáknak a lombjai összeérnek, magasra nőttek, ott jut nekik minden fény, ott jut minden első friss harmat és eső, és mit látunk alatta, ha bemegy az ember egy ilyen sűrű erdőbe, azt mondják, hogy nincs ajnövényzet, nincs semmi, csak élettelen avar. Néhány pajzsika erőlködik ott a fény után, de nem sok sikerre. És az állatvilágban is mindig így van a hatalom. Az erősebb állat megeszi a gyengébbet. Nem a nagyobb a kisebbet feltétlenül, mert a tigris kisebb, a bölény nagyobb, de mégis a tigris eszi meg a bölényt. Hatalom és erő. Erre törekszik minden növény, minden állat. Küzdenek a fény felé, az élet felé. A hatalom. És ez mindig úgy valósul meg, hogy a nagyobb elnyomja a kisebbet. Ez talán az Isten által megalkott természet rendje, de sajnos az emberek is törekszenek. Az egyik a másik fölé. Egy olyan világban éljük az életünket, amikor le kell hagyni, le kell versenyezni, le kell taposni, ki kell könyökölni egymást, érvényesülni kell. Ezer emberből nekem kell megnyerni a munkahelyi interjúkat és stb. Mások vére árán kell talán sokszor boldogulást remélni. Az ismeretekkel, értelemmel, bölcsességgel felruházott ember is értelmetlenül tör a hatalom felé. És Jézus azt mondja, hogy a hatalom az elsősorban nem fizikai természetű. Az nem a fegyverek erősségétől, nem a hadsereg létszámától függ. A hatalom az a gyöngeségben mutatkozik meg igazán. Ha én veszekszem valakivel, a veszekedő párból az lesz a győztes, aki előbb elhallgat és előbb szeret újra. Nem az, aki a másikat legyőzi a vitában, és nem az, aki az utolsó szó, hanem a gyöngébbé, a szelídebbé, aki hamarabb befejezi, aki hamarabb szeret, hamarabb kér bocsánatot és hamarabb bocsát meg. És aki akkor is szeret, amikor a másik őt letaposni, kikönyökölni vagy leversenyezni akarja. Jézus egész életében nem csak beszélt a szelídségben megmutatkozó hatalomról, hanem ezt mutatta egész életével is. Ezt mutatta még a kereszten is. Ezt mutatta az egyszerűségben, Betlehemben, és a hatalma igazából a kereszten mutatkozott meg, ahol a legnagyobb szelídséget mutatta meg. És azt mondja, hogy amikor én azt remélem, hogy Jézus odaáll majd a világnak a hatalmasai közé, akkor ő odahajol, és a kereszten azt mondja, hogy bízzatok, én legyőztem a világot, így ahogy van. Milyen érdekes lenne, és a lelkesedő keresztény ember is eljátszik néha a gondolattal, hogy hú, ha Jézust hatalmasnak ismerné el a világ. Ha mindenki azt mondaná, hogy hú, hát igen, hát ő az Isten fia. Hát az ő értékrendszere az egyetlen igazi. Nem kell mást keresni. Ez mindenki meghajolna és azt mondaná, hogy te vagy Uram. Milyen szívesen állnánk oda mellé. Mint a világ által megbecsült és tisztelt Jézus mellé, az erős mellé, akinek a győzelmét elismerné a világ. Mert a győztesek, az erősek, a híresek és a sikeresek mellé mindig egy kicsit szívesebben áll az ember. De Jézus azt mondta, hogy aki oda akar állni, vagy utánam akar jönni, az vegye föl a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Jézus nem akarja, hogy mi azért legyünk szívesen keresztények, az ő közösségének a tagjai, mert ő nagy és a világ által elismert erős. Ő azt akarja, hogy minden körülmények között odaálljunk mellé. Akkor is, hogyha a világ éppen szereti őt, akkor is, hogyha a világ éppen elutasítja őt. A siker mindig az övé. Nem kell nekünk azért Jézushoz állni, hogy mi sikeresek legyünk. Minden dicsőség az övé, minden siker az övé. Amikor Jézus egyszer megszaporítja a kenyeret a galileai tó partján, és akkor néhány kenyérből jól lakik 5000 férfi, meg ki tudja hány asszony, meg gyerek még ezen kívül, és még összeszednek 12 kosár maradékot, akkor Jézus oda megy a tanítványokhoz, azt mondja, hogy összeszedtétek? Összeszedtük. Na akkor üljetek be a hajóba, evezzetek át gyorsan a tót húsa a partjára, én meg majd hazaküldöm a népet. Mert a tanítványok is emberek voltak. És mi is emberek vagyunk. És egy ilyen csoda után, egy ilyen jól lakott társulat között azért mi is szívesen körbejárnánk, nem? Hogy látják, jól laktatok? Jól laktok. Na látjátok, ez a mi mesterünk. Azért. Így igen. De Jézus azt mondja, hogy nem. Ti most beültök és mentek, küzdöttek a széllel, a viharral, mentek túloldalra, én meg majd hazaküldöm a népet. És Jézus nem az a fajta volt, aki körüljárt. És mutogatta, hogy na jól laktatok? Jól laktunk. Na én vagyok ez. Nem. Megszeretgette, megdédelgette, megetette őket, és azt mondta, hogy menjetek haza, mert holnap is nap van. Szóval ez a nagy Jézus azért ilyen egyszerű volt. Szelíd volt, egyszerű, úgy született, úgy élt, és a hatalom nála nem fizikai természetű. És nem a sikerekről szól. Nem a sikerekről szól. Legalábbis nem az a siker, és nem az a hatalom nála, mint amit a világ sikernek vagy hatalomnak ismer el. És azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy ez a verseny kell, meg a letaposás, meg mások vére árán kell előrébb jutni, azok mindig vesztesek lesznek. Azok is maradnak, amíg rá nem jönnek, hogy a boldogságért folytatott harcban csak egyetlen eszköz jöhet számításba, és az az, hogy szeress. A boldogságért folytatott harcban ez az egy eszköz. Úgy tűnik, hogy az a világ, amiben élünk, az egészen más gondol. Tehát mi közöd a világhoz? Ezt is tartom Jézusról, hogy bár szelíd és egyszerű és ketté választja a történelmet meg az életemet, minden szelítsége ellenére azért hatalmas is, csak nem úgy hatalmas, ahogy a világ a hatalomról gondolkodik. Mond még egy érdekes dolgot, amiről ugyanúgy gondolom, hogy ezt azért mindenkinek tartania kell Jézusról. Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Lehet, hogy kicsi vagyok, lehet, hogy éppen a betlehemi jászolban fekszem, lehet, hogy szegény vagyok és fázom, de én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus földi történelmi kora előtt nagyon sok tanítója volt ennek a világnak. Igaz tanítók, hamis tanítók, proféták és bálványok, bálpapoknak a tanítói, és Krisztus korában is bizonyára sok másik tanító volt. Az a furcsa, hogy miután Krisztus az alapigazságokat lerakta, még mindig olyan sok tanítója van ennek a világnak. Jönnek a korok, az eszmerendszerek, jön az egyik ideológia, a másik ideológia, az egyik ilyen istent kínál, a másik olyan istent kínál, az egyik ilyen politikát kínál, a másik olyat kínál. Mindenki ezt csinálja, nem? Hát kampányolunk, pártok, rendszerek, ideológiák, kampányolunk. Azt mondják, hogy ide és ide fordulj, ide és ide szavazz, és akkor én ígérem neked, hogy neked milyen jó életed lesz. Mindenki azt mondja, hogy mutatok neked egy utat. De senki nem mondta, mert nem mondhatta. Én vagyok az út. Nem arról van szó, hogy én mutatok neked egy utat, és arra menjél, hanem én vagyok az út. És amikor téged bemártottak a keresztségnek a vizébe, akkor beleoltottál ebbe a Krisztusba. Ott van az életed elhelyezve Krisztus ölén. És ő is beleköltözött a lelked mélyébe, eltörölhetetlen pecsétet nyomott az életedre. És azt mondja, hogy mostantól kezdve te abban az útban jársz, amelyben én is ott haladok veled. Én vagyok az út, belém költöztél, amerre én megyek, te is arra mész. Ha megállok, akkor te is megállsz. Ha megfordulok, akkor te is megfordulsz. És mindig rossz úton jársz, ha ki akarsz belőlem költözni, hogyha el akarod szakítani az életedet, ha csak néhány napon maradsz távol, akkor mindig rossz úton jársz. Belém oltottál, az enyém vagy, és én a tiéd vagyok. Én vagyok az út. És nincsenek pillanatok, lehetőségek a pillanatokra arra, hogy én kiszálljak, és másfelé menjek, amit más tanítók kijelölnek nekem. Krisztusban járni, Krisztusban élni. Ez a mi előhaladásunknak, az életünknek és a boldogságunknak az útja. Én vagyok az út, és én vagyok az igazság. Hány igazságnak kikiáltott hazugságot kell még ennek a világnak kipróbálnia, hogy egyszer végül rájöjjön, hogy csak Krisztus tanításában van egyedül igazság. Minden más, akármilyen jónak tűnik, akármilyen biztatónak vagy szépnek tűnik, minden más hazugság. A mitológiában az igazságnak az istennője Justícia, akinek a kezében van egy mérleg, a mérlegnek az egyik serpenyőjében ott van a törvény, másik serpenyőben meg ott van az embernek a cselekedete. És mindent így ítélünk meg. Ha a törvény javára billenen a mérleg, akkor én rossz vagyok. Ha egyezik, vagy a törvény, vagy a cselekedetem javára billenen a mérleg, akkor jó vagyok. És hogy ne legyen részrehajló, Justíciának a szobra be van kötve, a szeme be van kötve, csak a törvény és csak a cselekedet. Hát igen, talán ez is igazság. Jézusnál is ez van. Adott egy csomó törvényt, és azt mondja, hogy a cselekedetek ehhez a törvényhez viszonyítva lesznek jók vagy rosszak. Egy nagy különbség azért mégis van. A szeme nincs bekötve. És ez a nyitott szemű Jézus észreveszi, hogy bár lehet, hogy a törvény javára billent a mérleg, és a cselekedet rossznak tűnik, de a nyitott szemű Jézus észreveszi a nyitott szeme miatt, hogy a bűnöket elkövető ember mikor szorul irgalomra. És mi lenne velünk, ha ez az igazságos Jézus nem irgalmasan lenne igazságos? Mindnyájan a pokolra kerülnénk. De ez a nyitott szemű Jézus, ez irgalmasan igazságos. Ezt senki nem teszi meg veled ebben a világban. Senki. Csak a sikereid és a cselekedeteid alapján ítélnek meg. Ha sikeres vagy, akkor szeret az apád, meg az anyád, meg szeret a főnököd, vagy szeret a tanárod. Ha nem vagy sikeres, akkor mindenkinek elszorul a szíve. A szülő talán még így is szeret, de azért fáj a szíve. A világ meg kidob és elítél. Kibuktál, kihullottál, menjél. Egyedül az irgalmas szívű Jézus az, aki téged akkor is nagyon szeret, hogyha éppen nem sikerült, ha éppen nem megy, ha éppen hibáztál, ha nem tudtál teljesíteni. Ez a krisztusi igazság, és ezért szeretjük mi nagyon ezt a Jézust. Az út az igazság és az élet. Az élet, amiről az ember azt gondolja, hogy olyan magától értetődő. Ma reggel is milyen magától értetődően fölkeltünk, nem? És nem mindenkinek jut eszébe, hogy lehetett volna ez a halálos ágyam is. Az élet, ami nem magától értetődő. Talán mindenkinek kell néha egy-egy törés az életébe, hogy rájöjjön arra, hogy az élet az Isten ajándéka. Hogy az életnek a gazdája az az Isten. Hogy a minden élet az Istené. Olyan jó lenne törések nélkül rádöbbenni arra, hogy az életem az Istené. A felkérés egy kicsit úgy is szólt, hogy tegyek tanúságot. Hát ez az én tanúságom, hogy Krisztusban hiszek, de azért van valami személyes is. Amikor nem egészen voltam még 18 éves, akkor hirtelen nagyon megbetegedtem. És nem emlékszem hány hétig, de kórházi ágyon kellett feküdnem, és 2 hétig igazából a kérdés csak egyetlen dolog volt, az, hogy élni vagy meghalni. Egy súlyos agyvelő gyulladásom volt, amiből nem nagy eséllyel szokott mindenki meggyógyulni, vagy legalább egy kicsit flúgos marad. Egy kicsit én is az maradtam, de úgy helyek közel azért úgy helyre jöttek a dolgok. Az a 2 hét, amikor az ember nem tudja, hogy mi lesz. Az agyvelő gyulladás egy érdekes betegség, ahova kiterjed az agyában az embernek, ott azok a részek irányítanak, az úgy megáll. Megállt a tápcsatornám, az azt jelenti, hogy egy kort vizet se tudtam 2 hétig lenyelni. Egyszer megállt, az elejétől a végéig. Felborult az egyensúlyszervem. 18 évesen megélni azt, hogy az embert fölállítják és eldől, mint egy karó, az egy érdekes érzés. És megvakultam 2 hétre, mert ráment a látóközpontomra, és nem láttam. És bejött egy orvos nagybátyám, aki nagyon jó orvos volt. Nem tudtam, hogy mi van, csak azt tudtam, hogy nagy baj van. Bejött, azt mondta, hogy ez meg ez a bajod, az agyja sok minden nem lehet kezdeni, vagy letisztul, vagy nem, vagy meggyógyulsz, vagy nem, vagy meghalsz majd, vagy nem. Na szevasz. Körülbelül 1/2 percig volt bent, előadta a témát, és elment. És ott fekszel 18 évesen, és ott azért feljönnek a nagy kérdések. És akkor mondták, hogy évet kell halasztani, az érettségi előtti januárban volt, ez eszembe se jusson, 4-5 hónap múlva talán elkezdek majd olvasni, meg látni, meg nagyon jó osztálytársaim voltak, elkezdték a tétereket fölvenni kazettára, hogy tudjak készülni, hogy hátha mégis, meg hát. 4 hét múlva, tehát a betegség kezdetétől a 4. héten jobban láttam, mint előtte. Akkor bementem a kórházba, akkor 3,5-es szemüvegem volt, amikor kijöttem, akkor le kellett tenni a szemüveget. jobb lettem, mint újkoromban. És nem csak az a nagy kérdés, amíg az ember ott fekszik. A nagy kérdés az, hogy ez miért van. És akkor azt mondtam, hogy az első olyan liturgián, ami a kórház után következett, akkor azt mondtam, hogy igen, Uram, biztos akarsz velem valamit, hát akkor legyen. Szóval ez az utolsó válaszom. Istenem, hát ha akarsz valamit, hát legyen. Azt kívánom mindenkinek, hogy ne legyen ilyen nagy törés az életébe, mert legalábbis, ha van, akkor ő is ilyen jól jöjjön ki ebből az egészből, mint én. De hát, ha nem így történt volna, valószínűleg Jézus akkor is ott lett volna. És amikor véget ért Jézusnak az élete ezen a világon, és lerakta az utat, elmondta az igazságot, és megmutatta az életet, akkor ez a felnövekvő Jézus az összeszedett emberek körül, akik belelkesedtek és ilyen lelkesek voltak, mint ez a közösség itt, amikor már 3 év eltelt, és minden csodát láttak, és mindenkinek átmelegedett a szíve, minden nagyon jól ment, akkor Jézus oda megy nagypénteken a kereszten, és meghal. És egyetlen gondolat fogalmazódott meg a legtöbb tanítványban és a legtöbb emberben. Vége van. 2 emmauszi tanítvány hozott a szergődik Jézus, mikor kullognak vissza a munkájukhoz, Péter visszament halászni. Oda ment hozzájuk, és mit lógatjátok itt az orrotokat? Hát akkor elmondják, hogy hát itt volt, és nagy volt a szóban, a cselekedetben, és mi azt hittük, de hát már 3. napja, hogy így történt, hát vége van. A tanítványok begubóztak egy szobába, és ott töprengtek, mint én a kórházi ágyon, hogy most mi lesz? És akkor eljön Jézus a bezárt ajtókon keresztül, és megmutatja magát, és megint belelkesednek. Miért? Tényleg? Hát megmondta, és neki van igaza, és mégis föltámadt, és itt van, és hú, de jó, és megint belelkesedtek, és ott 40 nap múlva azt mondja Jézus, hogy na, szevasztok, fiúk, akkor most visszamegyek az atyához. Megint azt érezték, már megint elhittük, és már megint belelkesedtünk, és megint azt érezték, hogy vége van. Szóval sokszor azt gondolták Krisztus körül, hogy vége van. Kierkegaardnak van egy ilyen novellája, Jézus életét dolgozta fel, és akkor ott a főpapok, amikor meghallják, hogy Krisztus sírja lehet, hogy üresen van, akkor fölbérelnek ott, vagy van egy szolgájuk, akik Zérának hívnak, és elküldi őket, elküldik a Zérát, hogy menjél már, nézd meg, hogy akkor most üres a sír, vagy nem üres a sír. És akkor Zéra kimegy a sírhoz, behajol, és látja, hogy tényleg üres a sír, látja a lepreket ott letéve, és csak 2 szót mond. Ez, aki az elítélőknek a szolgája volt, csak 2 szót mond. Azt mondja, hogy most kezdődik. És akkor kezdődött. Most mi itt csak folytatjuk, akkor kezdődött. És mikor mindenki sokszor azt hitte, hogy vége van, akkor Krisztus már 40 nap után visszament, de aztán eltelt még 10 nap, és elküldte a Szent Lelket. És azt mondta, hogy na, itt vagyok nektek. Letettem a földi fizikai korlátaimat, hogy csak a földnek egyetlen pontján egyszerre, egy időben, egy helyen tudjak lejelenni, itt vagyok. És hozom nektek az Istent, az Isten Szent Lelkét, itt vagyunk mi itt együtt, bearanyozom az életeteket, hogy örüljetek, hogy lelkesek legyetek, és hogy soha ne kelljen még egyszer azt érezni a világban, hogy vége van. Soha! Jöhet baj, jöhet betegség, jöhet a halál is. Akkor is itt vagyok, és akkor is mindig azt mondom, hogy soha többé nem lesz vége. Most, amikor ezt a Jézust meglátjuk majd a betlehemi jászolban, akkor hozzá gondoljuk Jézus felnőttségét, hozzá gondoljuk az egész áldozatát, hozzá gondoljuk a keresztjét. És a jászol mellett is mindig csak erre fogunk gondolni. Most kezdődik. A te életedben, meg az én életemben akkor kezdődik újra és újra, amikor megint egy kicsit erősebb lettél a lélekből, amikor megint egy kicsit jobban tudsz örülni, amikor megint egy kicsit gyógyultabb vagy lélekből, amikor megint megértettél valamit, amit eddig még soha életedben nem értettél. Akkor kezdődik újra és újra. Ezt a mikrofont én most leteszem. Nem azért, mert vége van, hanem azért, mert most kezdődik.